Menjetek el tehát, vegyetek tanítványul megkeresztelve őt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és így én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet. Tisztelt ünneplő tanács, kedves gyülekezet! Jézus szavaiban arra kaptunk felhatalmazást, mint Jézus tanítványai, mai követei ebben a világban, hogy tegyünk tanítványá minden népet. Folytatja Jézus, megkeresztelve őket. Tehát a tanítványság a gyermekkeresztség esetében ezzel kezdődik. Viszont ugye nem tud az egyház, a gyülekezet önmagába tanítványát tenni senki. Mi Isten nagy családja vagyunk jelen a gyülekezetben, sokféleiek vagyunk, és sokféle feladatunk van, de a tanítványnak tétel az nélkületek nem meg, kedve a szülők és keresztülők, hivatok, gyermekeitek, elsődleges lelki pásztorai. És azért mondtam azt nektek korábban, hogy a keresztelő az a ti lelki utatokon, a ti lelki életetekben is egy nagy lépés, hiszen megerősítitek a ti hiteteket, és megerősítitek az egyházhoz való tartozásokat. Éljetek úgy, hogy jó példát tudjatok adni a gyermekeiteknek. Lássák rajtatok, hogy fontos nektek az Isten családjához való tartozás, az Isten szín előtt, az Isten tiszteletben való megjelenés. Olyan csodálatos, hogy valóban a gyülekezet, az Isten népe, az valóban sokféle. Múlt vasárnap és hétfőn ünnepeltük Pünkösdöt a Szentlélek kitöltésének ünnepét, amikor Jézus mindegyik tanítványára bármilyen népből, vagy bármilyen társadalmi osztályból származott, kitöltetett a Szentlélek. A mai vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, és azért választották ezt reformátor elődeink, hogy miután a három nap ünnepen megünnepeltünk az Atya, a Fiú, Szent Lelket, ugye a karácsony mondjuk, hogy az Atya ünnepe, hiszen a formáció, a testetöltés ünnepe karácsony, amikor Isten, az Atya testet öltött, emberi testet öltött Jézus Krisztusban az ő fiában. A húsvét a Fiú ünnepe, hiszen Jézus, mint Isten fia, a megváltást végezte el kereszthalálával és feltámadásával. A Pünkösd a Szentlélek ünnepe, de ahogy olvastuk Péter prédikációjában, miután megkapta Jézus a mennyben a Szentlélek Atyától, kitöltötte az ő tanítványaira. A Szentháromság vasárnapja, mindegy összefoglalja, Szent Háromság Isten csodálatos titkos munkáját bennünk, és minden hét között. Bennetek is, ahogy Isten hív, ahogy megszólított, elhívott benneteket az ő tanítványának, az ő titkos munkája az életetekben. Ilyen lesz a gyermekeitek hitének alakulása is. És hiszük azt, hogy amire ő ígéretet adott, azt ő meg is cselekszi, azt ő meg is teljesíti. A gyermeke kedvéért hadd mondjak el egy történetet ehhez. Volt egy kislány, aminek nagyon sok játéke volt, sokféle készlet. Voltak katonái, voltak plüss babái, plüss állatai, voltak valami barbi készlete, és sok-sokféle játék. De mindig azt szerettem, hogy nem csak egy-egy nevet közül, amelyek éppen tetszett, vagy a legújabb, amit mostanában kapott, hanem ő mindig az összes játék készletéből összeválogatott egy csapatot. És aztán ott volt minden. Flüssállat, barbibaba, dinoszaurusz, katona, csatamezőről, és ő így együtt talált ki mindig egy történetet, amivel ugye játszott, egy bizonyos embert választ ki, vagy egy népet, vagy egy népcsoportot magának, hanem minden népből kiválasztott népet gyűjt magának Jézus Krisztusban. És azok sokféleiek. Mégis egy történethez tartozunk, Isten történetéhez. Hiszen Jézus Krisztusban mindannyian kicsik és nagyok, felnőttek és idősek, az ő népéhez tartozunk. És arra hívnak, így hív bennünket Jézus, hogy az életünk tanúság tételével legyünk tanítványán minden gyermeket. Sokféleért fogunk maradni azután is, hogy Jézus tanítványai leszünk, nem leszünk uniformizálva, sokféleért maradunk, hogy Isten egy nagy családja akarjunk. Ezt kívánom nektek szeretettel, kedves ünneplő család, szülők és keresztülők és nagyszülők, hogy legyetek az elsődleges lelkészei a gyermekeiteknek, unokáitoknak, de nem voltok magatokra hagyva a tanúságtételben, hanem itt van a gyülekezet, Istennek családja, és egyetlen egy családotokért, gyermekeiteket, unokáitokért elmondott imádságra sem lesz hiába való, hiszen akkor kérjétek rám, hogy Isten az a csodálatos, titkos munkáját végezze el bennünk, és ők is személyesen hitre jutva Jézus Krisztusban Isten gyermekei legyenek. Most eljegyezzük őket a keresztelővel Isten gyermekeinek. Úgy legyen. Amen. Álljunk fel és halljunk együtt mindenkinek. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetlen Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem, hogy gyülekezetet foglaljon helyet, a szülők és keresztülők pedig jöjjenek ki a keresztelőnök
feleljük,
ígérjük. Isten szent lelke adjon előtt ígéretünk. Énekeljük a 167.
helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, bibliaolvasó rendünk szerinti mai napi újszövetségi ige szakaszból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 11. részének első 10 versét hallgassuk meg Istenre figyelő szívvel.
Azt kérdezte már a felezetre és a bűnjét, szó sincs olyan, hiszen én Izraelita vagyok, Ábrahám fölött, Benjamin törzséből. Isten nem vezette el a bűnjét, amely eleve kiválasztott, vagy nem tudják, hogy mit mond az írás később, amikor Istenről vált a lelki szellemmel. Uram, a profétáidat megvédni, voltál a jó felhozatás. Én maradtam meg egyedül, de nekem is az életet vett tőle. Viszont mit mond neki az Isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hagytak a kérdőn a bárnak. Így tehát most is a maradék kegyelmi kiválasztás szerint. Ha pedig kegyelmből van, akkor nem cselekedtek őt. Különben a kegyelem nem volna kegyelem. Mit tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, az nem érte el. A választottak azonban egyezték, a többiek pedig megkeményítettek. Amit megadja, adott nekik az Isten boldog lelket, olyan szemet, amelyen nem láthatnak, és olyan fület, amelyen nem hallhatnak mindenkit. Dávid is ezt mondta, asztalt legyen számunk a csapdává és hálóvá, megoldásra és megoldásra. Homályosan végezt szemük,
imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy úgy ismerünk meg téged a Szentírásból, mint kiválasztó Istent. Hálát adunk neked, hogy a te nagy irgalmadból, kegyelem által kiválasztottál mindeneket arra, hogy megtérjenek, hogy új életet kezdjenek veled. Urunk, mégis olyan sokan vannak, akik megkeményítik szívüket, amikor hallják a te drága nevedet, Istenünk, amikor hallják a te nevedet is, Jézus, és olyan sokfelé, másfelé keresik a válaszokat az életük nagy kérdéseire, mert szomjasak, és mégis repett falu víztárolókhoz mennek élő vízért, és téged, az élő víz forrását elhagynak. Urunk, megvalljuk előtted, hogy mi is sok viselkedésünkkel és döntésünkkel olyanokká lettünk, mint akik nem hallgatnak rád, elfordultak tőled, nem figyelnek a te igédre. Jöttünk most Isten tiszteletre, Urunk, hogy megálljunk előtted, és kérjük a mi bűneink bocsánatát, és azt, hogy te szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, hanem töltsd ki ránk, hogy érthessük a te szavadat, hogy elkötelezzük magunkat az igazság mellett, aki te vagy, és amit te mondasz és tanítasz nekünk. Imádkozunk azért, hogy tudjunk e szerint élni, és kérünk téged, Istenünk, hogy nehogy olyanokká legyünk, mint akik nem törődnek a te nagy kegyelmeddel és szereteteddel. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, szólj hozzánk, Istenünk, formáld a mi életünket, hogy alkalmassá legyünk tanúságtételre, gyermekeinknek, unokáinknak, mert jaj nekünk, ha mi miattunk káromolják a te nevedet. Jaj nekünk, hogyha egyet is, egy kicsinyek közül megbotránkoztatunk életünkkel. Jézusért kérünk, irgalmazz, és hallgass meg bennünket, Atyánk. Szólj hozzánk a te igédből, a te igéd igazság, lélek és élet. És nálad vannak az örök élet beszédei. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 234. ének második-harmadik versét. Istennek szeretett népe, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az imént felolvasott új szövetségi szakaszban, a Rómaiakhoz írt levél 11. részében, az első 10 versben, a mai napi igénkben, és most újra olvasom lelketek épülésére az 5. verset, amely így szólt, így tehát most is van maradék, a kegyelmi kiválasztás szerint. Így tehát most is van maradék, a kegyelmi kiválasztás szerint. Amen. Tisztelt gyülekezet, Istennek szeretett népe, kedves vendégeink! A mai Isten tiszteletnek azt a címet adtam, hogy a maradék megtér. Mielőtt rátérnék, hogy mit jelent ez, hogy maradék, vagy kikről van szó ebben az üzenetben, újra hadd emlékeztesselek benneteket, hogy Szent Háromság vasárnapja van, amikor Istennek csodálatos munkáját ünnepeljük, hogy ő hogy készített szabadulást és megváltást az embernek, az ő fiában, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztusban az elveszettségünkből, az istentelenségünkből, hogy készített bűnbocsánatot nekünk Jézus Krisztus halála és feltámadása által. Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levelét olvassuk ezekben a hetekben, és már megállapítottuk korábban, hogy ez a levél sok közösség és egyéni lelki, hitbeli megújulást hozott sokaknak. Pál apostol a 11. részben a zsidók és pogányok helyzetéről ír, és a kettőjük viszonyáról Isten országában. Református alapelvünk az, hogy amikor egy témát, egy kérdést vizsgálunk vagy tanulunk, akkor a Biblia egészének üzenetét nézzük meg, annak a fényében tudakozódunk az Istentől kapott válaszok iránt. És tudjuk, hogy nem csak az ószövetségi kijelentés van a kezünkben, hanem itt van az új szövetség, és a kettőre együtt mondjuk, hogy a Szentírás, a teljes Szentírás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az Isten útján való nevelésre, mindenkinek, zsidóknak és pogányoknak. És Jézus Krisztus, amikor Isten népéről beszél az új szövetségben, akkor az Isten népének határait, vagy az Isten országát kinyitja, és hív magához minden népet. Nem csak a zsidóké a hit, akiket ugye a választott népnek nevez a Biblia, hanem mindenkié, aki szomjazik Istenre, aki vágyik arra, hogy Jézus Krisztus által megismerje az egyélő Isten és az Isten országát. Tehát mondhatjuk a teljes írás fényében, hogy nem csak az ószövetségi kiválasztás alapján, hanem Jézus Krisztusnak az Isten, a meghirdetett Isten országáról szóló tanítása alapján vizsgáljuk meg ezt a kérdést. 5 pontot írtam föl. Azt írja az apostol, hogy attól függetlenül, hogy Isten kinyitotta az ő országát, ez nem azt jelenti, hogy elvetette az ő ószövetségi választott népét, a zsidó népet. A második pontban arról lesz szó, hogy mit jelent akkor már a Biblia teljes tanításának a fényében, mit jelent izraelitának lenni. A harmadik pont, mit jelent a kegyelmi kiválasztás. Mit jelent az, hogy Isten, kiválasztó Isten, és Krisztusban minden népet hív magához. A negyedik pontban térünk rá arra, hogy mit jelent ez a szó, hogy maradék, illetve kiről van szó, amikor ezt megvizsgáljuk. És az ötödik, ugye, ami ennek a kijelentésnek a legkeményebb, félelmetesebb része, hogy mi történik azzal, aki süket marad és vak marad, és nem válaszol, nem fogadja el Isten minden embert kereső kegyelmét. Tehát ezt olvastuk az ige elején, kezdve most az első ponttal. Kérdezem tehát, hogy elvetette Isten az ő népét? Ugye itt a zsidó népre gondol az apostol, szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, hogy mit mond az írás Illésről, amikor Isten előtt vádat emelt Izrael ellen? Ugye Illés egyik nagy profétája volt az Ószövetségnek. Ugye ezt mondta az Úrnak imádságban: Uram, profétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ugye ez a 7000, aki hűséges maradt, ugye itt egy konkrét ószövetségi történetről van szó, ugye, amikor Illés próféta Isten ítéletet tartott a bálvány Isten prófétái között. Ugye a hűtlen nép között is voltak ugye többen, több ezeren, akik hűségesek maradtak, és nem kezdtek más isteneket, vagy ahogy ma mondhatnánk, divatos vallásokat követni, hanem megmaradtak az egy igaz Isten tiszteletében. Tehát mit mond az apostol, hogy attól még, hogy Isten Jézus Krisztus által minden népet hív magához, hogy az ő gyermeke legyen, ez nem azt jelentette, hogy elvetette Izrael népét, elvetette a zsidó népet. Nem vetette el, hanem megnyitotta az Isten országát a pogányoknak. Ezért, testvérek, nagyon fontos ez az üzenet, hogy az Isten szövetsége a zsidó néppel az örök szövetség. És ezért keresztény alapon nem igazolható semmiféle antiszemitizmus és zsidó gyűlölet, vagy átkozódás, amikor az ember azt mondja, vagy gondolja, hogy lám-lám, azért történtek dolgok a zsidó néppel, mert Isten elvetette őket, vagy megbüntette őket. Nem mondhatjuk ezt. Ez Isten titka, hogy úgy, ahogy a pogány népek között is csak a maradék tér meg, ugyanúgy a zsidó nép közül is az Istennek a titka, hogy ki az, aki hitre jut, ki az, aki a lelki Izraelhez tartozik. Ne ítélgessük egymást, se a zsidók a keresztényeket, se a keresztények a zsidókat, hanem együtt keressük Isten igazságát és kijelentését, amit elénk adott a Bibliában. Nem vetett el az ő népét. Aztán miután ezt kijelenti az apostol, és elmondja, hogy ő maga is zsidó származású, Ábrahám utódai közül való és Benjamin törzséből való, azt mondja végül, hogy mégse ez fog számítani, hogy testi értelemben ki honnan származik, hanem mi fog számítani? Az, hogy végül megtérsz-e az istentelenségeidből, és mindegy, hogy görög vagy, azaz pogány, vagy zsidó vagy, hogy a maradékhoz fogsz tartozni, aki megmarad az egy igaz Isten hitben, vagy az elveszőkhöz fogsz tartozni, ugye aki ebben az Illés történetben a Baál próféták jelképezik az elveszőket, vagy akik más idegen, tetszetős vallásokat követnek, azok mind elvesznek, de a maradék az megtér. A hűségesek, akik kitartanak az igaz hit mellett, azok megtérnek és megmaradnak. Tehát kik Az Ábrahám leszármazottai? Kik azok, akik a lelki Izraelhez tartoznak? Akik Jézus Krisztus által fölismerték elveszett voltukat, fölismerték istentelenségeiket, és Isten jóságára és kegyelmére válaszolva megtérnek, új életet akarnak kezdeni, és az istentelenségeiket pedig el akarják hagyni. És ez a harmadik üzenete ennek az igének, hogy Krisztusban minden népet az ő kegyelmi kiválasztása által hív magához Isten. Az egy messiás, az Isten fia, a Jézus Krisztus által. Tehát nem a törvény időszaka van, hanem Jézus Krisztus óta a kegyelem időszaka van. Mert ha most is a törvény ideje lenne csak, akkor jaj lenne nekünk, hiszen a törvény követelése, a törvény igazsága alapján, mármint Isten törvények igazsága alapján mindenki, mindnyájan elvesznénk, zsidók és pogányok is, hiszen nem tudjuk megtartani. És ahogy Jézus tanítja a hegyi beszédben, hogy ne gondold azt, hogy bűntelen vagy, mert aki az Isten törvénye egyetlen pontja ellen is vét, az egész ellen vétett. Ismert föl, hogy elveszett vagy a kegyelem nélkül. Tehát a kegyelmi kiválasztás alá kerül Jézus Krisztus által minden nép, zsidók és pogányok is. Hogy lehet akkor a kegyelmi kiválasztásban Isten gyermekévé lenni? Úgy, ahogy ezt Jézus tanítja a királyi mennyegzőben, Máté evangélium a 22. részébe olvassuk, és miután elmondja ezt a történetet, így zárja, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Miről is szól ez a történet? Arról először is, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt. Mondhatjuk, hogy Ádám és Éva bukása óta sokféle és sokféle módon és sokszor szólt az elveszett emberiséghez, zsidókhoz és pogányokhoz is. És amikor Jézus meghirdette az Isten országát, ő először az Ószövetség választott népének, a zsidóknak hirdette az Isten országát. Ők a királyi mennyegző VIP listáján, a vendégek listáján a legelső helyen szereplők. Őket hívta Isten legelső soron magához, az Isten országába. És aztán jönnek a többi meghívottak. Mi történt a királyi mennyegzőn? Ugye volt egy nagy király, aki az ő fiának királyi mennyegzőt, esküvőt készített, és meghívta, kiküldte az ő szolgáit, ugye a szolgái az jelenthetik az apostol, vagy jelképezi az apostolokat, a prófétákat, ugye Isten hírnökeit, akik szólnak a meghívottakhoz, vagy lelkészeket, azt is jelentheti. Időben a protokoll, az illem, a törvény alapján kiküldte a meghívókat először is a zsidóknak, aztán Jézus Krisztus által a pogányoknak is, és akik szerepeltek a listán, nem akartak eljönni. Nem akartak eljönni. Aztán mi, hogy döntött ez a király? Miután akik első helyen szerepeltek a listáján, nem jöttek, és mindenféle kifogást kerestek, hogy ezért vagy azért nem érdeklő őket a királyi mennyegző. Azt mondta a nagy király, ugye, aki Istent jelképezi, nyissátok ki a mennyegző kapuit minden oldalról, és bárkit, akit találtok, és hajlandó eljönni, az jöjjön a mennyegzőre, mert immár minden kész. Ugye ebben a történetben ez jelképezi, hogy Isten az ő fiának mennyegzőjére, ugye Jézus Krisztus, ő a vőlegény, az ő mennyegzőjére, és ugye a mennyegző az azt jelenti, hogy az Isten népe, mint mennyasszony, és Jézus, mint vőlegény egyesülnek. Ezt jelképezi a királyi lakoma, a királyi mennyegző. hogy mindenki jöjjön, aki akar, mert minden kész. Mindenki számára Isten mindent előkészített ahhoz, hogy a mennyegző vendége legyen, és hogy Isten országának a tagja legyen. Nem csak azoknak van elkészítve, akik első helyen szerepelnek a VIP listán, hanem mindenkinek, szegénynek és gazdagnak, az útszélén kéregetőnek, a házak előtt beszélgetőknek, a bevásárló központban vásárlóknak, minden nép és mindenféle embernek elkészítetett az Isten országa. És ugye mégis vannak, akik nem jönnek, mert nem akarnak. Azt mondják, hogy nekik fontosabb dolgaik vannak, mert különben is nekem jobb meghívásom van, inkább egy másik fajta lakomára megyek, egy más Istent imádok. Jaj, milyen sokan vannak ilyenek. És ugye még akik jönni akarnak, azok között is vannak olyanok, akiket végül kiküldenek a mennyegzőről, mert nem öltöztek mennyegzői ruhába. Azaz úgy gondolták, hogy az Istennel való kapcsolathoz elég az, hogy hiszek az Istenben. Elég az, hogy úgy, ahogy vagyok, minden mennyegzői ruha nélkül elmegyek és megnézem, hogy mi van ott, milyen a fölhozatal, jó-e a program. Isten mennyegzőjére, király mennyegzői ruhába kell öltözni. És milyen csodálatos, hogy ez nem azt jelenti, hogy neked magadnak meg kell ütnöd egy mércét, vagy saját erődből elég jónak kell lenni ahhoz, hogy csatlakozz a gyülekezethez, tehát meg kell tanulnod, hogy kell itt öltözködni, hogy kell beszélni, hogy kell viselkedni, és akkor majd jöhetsz. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Isten országába, királyi mennyegzőbe jöhetsz úgy, ahogy vagy. De Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy olyannak hagyjon, amilyen vagy. Mindenki tudja a szívében, hogy milyen dolgai vannak az életében, amit nem tehet tovább, hogy nem élhet tovább. Amit el kell hagynia, amiben meg kell változnia. És amikor te jönni akarsz így, hogy Uram, te hívtál, én eljöttem, méltatlan vagyok, akkor Jézus Krisztusban az Isten ad neked mennyegzői ruhát. Ugye ez volt a szokás Izraelben, hogy maga a vendéglátó adott mennyegzői ruhát, pláne azoknak, akiknek nem volt semmilyen ünneplő ruhájuk, csak egy váltásnyi ruhájuk volt, mert olyan szegények voltak. Neked is Jézus Krisztusban mennyegzői ruhát ad, hogyha engedsz az ő hívásának. Jézus mivel zárja ezt a nagyon sokféle üzenetet tartalmazó történetet a királyi mennyegzőről? Azoknak tanulságul, akik nem jöttek el, hogy nem akartak mennyegzői ruhába öltözni? Azt mondja, hogy jól vigyázzatok, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Hogy is történik akkor a kegyelmi kiválasztás? Először is úgy, hogy Isten elhív. Hozzád is az életed sok-sok pontján, sokszor és sokféleképpen szólt. Lehet, hogy egy temetésen. Lehet, hogy egy örömteli ünnepen, egy keresztelőn. Lehet, hogy egy esküvőn. Lehet, hogy az iskolákban, ahol jártál, vagy közösségekben, ahová tartozol. Volt valaki, akin keresztül szólt hozzád. Volt valaki, akin keresztül hívott magához. Ha hív az Isten, biztos lehetsz benne, hogy elhívott vagy. Ugye ez csodálatos, hogy ha hív az Isten, ha vágyakozol, ha szomjazol, akkor elhívott vagy. Rajta vagy a listán, a meghívottak listáján. Nem fognak föltartóztatni az Isten országának kapujában. Rajta vagy a listán. De mondja Jézus, hogy az, hogy még itt, hogy elhívott vagy, Ennél tovább kell lépned, mert sokan vannak az elhívottak, igazából mindenki Jézus tanításában, de kevesen a választottak. Választott, mikor leszel? Kiválasztott? Akkor, ha igent mondasz Istennek, Jézus Krisztusban az ő hívásának, akkor nem csak elhívott vagy, nem csak úgy hiszel Istenbe a magad módján, vagy vallásos vagy, aki időnként kedvet kapsz hozzá, időnként meg nem, vagy távol, amikor van kedved, jössz, amikor nem, akkor távol tartod magad. Nem csak elhívott leszel, ha Jézusban igent mondasz, hanem választott, mégpedig választott, kiválasztott az üdvösségre. Mert ugye ki fog üdvözölni? A maradék. A maradék. Ugye nem mindenki, hanem azok, akik Jézus Krisztus által nem csak elhívottak, hanem választottak. Itt hadd térjek még egy kicsit vissza Illés történetére, ugye, ami nagyon jól ismert volt, és nyilván ezért használja ezt a történetet Pál apostol az ő bizonságtételében, de számukra nem annyira jól ismert történet. Ugye Illés azt mondta, hogy Izrael népe hűtlen lett és elhagyta az Urat. Hát ezt ma is tudja csinálni Isten népe az egész világon. És Isten azt mondta neki válaszul, hogy jól van Illés, hű prófétám, azért nem kell azt tartanod magadról, hogy te maradtál egyedül csak hitben, hanem azért vannak sokan, több ezren, akiket így nevez Isten, hogy a maradék. De ennek a szónak legkevésbé sincs pejoratív értelme. Ugye nálunk egy kicsit negatív értelme van, hogy a maradék, ami maradt, ugye ami már nem friss, vagy részleges, már nem teljes, hanem csak a maradék. De Isten igéjében a maradéknak nagyon fontos üzenete van, ugye a maradék az, aki üdvözül. És erre ígéret is van, hogy akik Isten elhívottai, és igent mondtak Jézus Krisztusban Istennek, azok üdvözölni fognak. Ők a szent maradék. De ugye ki az, aki által üdvözülhetnek? Hát az egy maradék által. Ugye Isai utódja által, hogyha visszatérünk a ószövetségi prófétákhoz, Jézus Krisztus által. Nincs más név. Nincs más név az ég alatt, aki által megtartathatnánk, aki által üdvözülhetnénk. Csak Isai törzséről fakadt egyetlen egy ág, az Isten fia, a Jézus Krisztus. És akik benne hisznek, az a szent maradék, aki végül üdvözülni fog. Ez volt a negyedik pont. És az ötödik pont, ezt hadd olvassam föl újra az igéből, hogy milyen szomorú képet tár elénk az apostol azokról, akik megkeményítik végül a szívüket. Hát ugye mondja az apostol, hogy így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. Tehát Jézus Krisztusban a törvény idejéről a kegyelem idejére váltottunk. Az a kegyelmi kiválasztás, hogy Isten az ő nagy irgalmából mindenkit hív magához Jézus Krisztusban, és ehhez ő mindent elvégzett, odaadta az életét, kifizette a mi bűneink büntetését Jézus Krisztus kereszthalála által, és megnyitotta az üdvösség kapuját az ő föltámadása által. Ez a kegyelmi kiválasztás. Ha pedig kegyelemből van, akkor nem cselekedetekből, nem a ti jó vallásosságotokból, mondja Isten igéje, különben a kegyelem nem volna kegyelem. Nem egyedül Isten szerezte ezt meg számunkra Jézus által. Mi tehát a helyzet, folytatja az apostol. Amire Izrael törekedett, azt nem érte el, a választottak azonban elérték. A többiek pedig megkeményítettek, amint meg van írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amelyen nem láthatnak, és olyan fület, amelyen nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, botlásá és megtornásá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg örökre. Testvérek, a Biblia egész fényében ez nem a zsidókról szól, hanem mindenkiről. Zsidókról, meg görögökről, azaz pogányokról is szól, mindannyiunkról, akikhez szól az Isten igéje. Mert hogyha ő szól, és mi megkeményítjük a szívünket, és a kegyelmi időkben nem fordulunk az Istenhez, akkor mi lesz belőle? Boldult lélek, ő lelkileg vak, ő lélek, süketség, ugye lelkisük, itt most mind lelki értelembe kell érteni, hogy boldult lélek, vakság és süketség. És mi lesz a csapdájukká? Az asztaluk. Az mi? Mit jelent az asztal? Hát a vagyont jelenti. Amit elértek, a vagyon, a rang, a bármilyen szerzemény, amit istenítenek ma az emberek, amikre azt mondják, hogy ez az élet, és ezután futok, és ez számít nekem első helyen, és majd az én maradékomból valamit adok az Istennek. Vagy adok sokat, ha kell, hogy cserébe jó áldjon meg engem. Azt mondja, hogy asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Ugye, a hamis istenekről van szó. Nem szolgálhatunk két istennek, nem szolgálhatunk megosztott lélekkel, hogy más isteneknek, más vallásoknak tanításaiban is gyönyörködünk, vagy éppen a mammon istent, a pénzistent imádjuk, hogy ennek is egy kicsit, meg annak is egy kicsit. És akkor hát így nagyon nem tévedhetek, hogy az emberek öntudatlanul így gondolkoznak, hanem arra hív bennünket Isten kegyelme, hogy az egy élő Istent Jézus Krisztus által, ő az egyetlen, nincs más név, ő az egyetlen, aki által megismerhetjük, és Isten gyermekeivé lehetünk. Figyelmeztet az ige, hogy ne betegítsük tovább a mi életünket, lelkünket és testünket, mert annak boldult lélek, lelki vakság és süketség lesz a következménye, és annak a vége pedig megkeményedés Isten előtt. De mondjunk igent Jézus Krisztusban, aki által immár mindenkinek minden kész, aki hív magunk, mindannyiunkat az ő mennyegzőjére, ahol ő a vőlegény, mi pedig a mennyasszony. És hogyha ott vagyunk vele, akkor nem csak itt a földön vagyunk Istené, hanem a mennyben is, az örök életben is. Így legyen, amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük és hívjuk a mi szívünkbe, a mi Urunkat, a 300. dicséret első versével. Drága kegyelmes mennyei atyánk, drága megváltó Istenünk Jézus Krisztus, Urunk, köszönjük, hogy azt mondod nekünk és mindenkinek, hogy immár minden kész, jöjjetek a te örömödbe. Urunk, bocsáss meg, amikor mi mégis annyi mindent fontosabbnak tartunk, kifogásokat keresünk, futunk más istenek és más célok iránt, pedig te vagy egyedül a mi lelkünk tavasza. Minden, Urunk, ami más isten, vagy ami hamis és nem igaz, az csak megbetegíti a lelkünket. Atyánk, te gyógyíts meg bennünket a bódult lélekből, a lelki betegségeinkből. Te gyógyíts meg bennünket a lelki vakságunkból és süketségünkből is. Hiszen te azt mondtad, hogyha te meggyógyítasz, hogyha helyreállítod a mi lelkünket és szívünket, akkor az a testünknek is gyógyulás lesz. De ha megkeményítjük a szívünket és lelkünket, akkor az még a testünkre is megbetegedést hoz. Urunk, jaj, mennyien nyögjük ennek a folyamatnak a következményét. Urunk, köszönjük, hogy minden alkalom, amikor te szólsz hozzánk, az a kegyelme, a kegyelem órája, a kegyelem pillanata. Bocsáss meg, hogy oly sokat elmulasztottunk. De kérünk, Urunk, hogy amikor te szólsz hozzánk, meg ne keményítsük a szívünket. Köszönjük, Jézus, hogy te benned mindannyian az Isten kegyelmének részesei vagyunk, elhívottak. Add, Urunk, hogy választottak is legyünk, akik igent mondtak. Urunk, sokan vagyunk olyanok is, akik már régebben igent mondtunk, de mégis annyi mindennel betegítjük testünket, lelkünket, hát, hogy meg tudjunk térni ezekből a saját fejünk szerinti útjainkból, a saját igazságunkból, a saját vallásosságunkból, a te utadra. Így imádkozunk gyülekezetünkért, hogy formálj bennünket, imádkozunk családjainkért, hogy együtt maradjanak a szülők, hogy életük és házasságuk példa lehessen a gyermekek számára. Urunk, te vagy a mi menedékünk, úgy, ahogy énekeltük is. Hozzád hajt bennünket az egzisztenciális félelmeink, az élet nehézségei és sok baja, hogy te legyél az, aki fölállítasz, helyreállítasz bennünket. Mert tudunk, ha te ott vagy az életünkben, senki se veheti el a békességünket. Urunk, ezt kérjük tőled, hallgass meg bennünket, imádkozunk betegeinkért, annyian vannak, imádkozunk gyászolóinkért, ők is nagyon sokan vannak, Urunk. Vigasztalj és gyógyíts bennünket a te országodnak örömhírével, az egy igazsággal és az egyetlen egy valódi és élő reménységgel, hogy te meghaltál a mi bűneinkért a kereszten, de föltámadtál a harmadik napon a mi igazságunkra és üdvösségünkre. Hallgass meg bennünket, Atyánk, amikor most egy rövid csendben saját imáinkat visszük a te színed elé. Jézusért kérünk, ámen. Istenünk, hálát adunk, hogy a te szavad ma is teremtő szó. A csenddel is elismertük, hogy te vagy az Úr, és kérünk tégedet, Urunk, hogy szólj hozzánk a hétköznapokban is. Mert te, ha te szólsz, Jézus, csak egy szót is meggyógyul a mi lelkünk. Ezt kérjük, Atyánk, Jézus nevében. Amen. És mondjuk el együtt fennhangon az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, békesség az Isten népének és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.